Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint a egyházunk a mai napra ítélet, Szent Háromság ünnepe utáni, utolsó előttit, előző vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk a 103. Zsoltár 6. versétől a 14. a következőképpen. Igazságosan bánik az Úr, és törvényesen minden elnyomottal. Megismertette útjaid Mózessel, cselekedeteid Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban ismét beléptünk az egyházi esztendő finisébe, az utolsó három vasárnappal már a célegyenes salakját tapossuk futócipőnkkel. És a figyelem ilyenkor már a célszalagra irányul. Ki lesz a befutó, ki az, aki kiesik? Mert minden itt dől el, ugyanis ez nem egy olimpia, ahol mondjuk 4 év múlva lehet ismételni, ha nem sikerül elég jól, és majd újra próbálkozhatunk egy másik bajnokságon, hanem itt az örök élet a tét, az odavaló beérkezés, vagy éppen az onnan való kiesés a kérdés. Persze szeretjük sokszor úgy elképzelni, hogy hát Isten szeretete alapján, hát magától értetődő szinte, hogy mi is mind bejutunk az ő országába. De hát ez éppen az ő igéje alapján egy hamis reménység. Pál apostol sem véletlenül beszél a versenyfutás képéről, hogy minden erőnket bele kell adnunk. Az üdvösséghez a jogot nem szerezhetjük meg, ez igaz, és máshogy kaphatjuk meg. De nem azt jelenti, hogy akkor nem mindent erre a célegyenesre tekintve kell a zajló napjaink során is tennünk, és ne arra kellene összpontosítanunk. Hát ezért van, hogy nem csak az ószövetségi proféták ostorozzák Izrael népét különféle bűneik miatt, hanem nyilván Jézus is és a nyomában az apostolok is ezt teszik, mert aki nem akarja meghallani Isten feddő szavát, aki nem figyel oda az intelmeire, aki nem veszi komolyan az ítéletet, az hogyan is érkezik majd akkor meg a célba? Reformációkor szóltam a heidelbergi disputáció 17. tétele kapcsán arról, hogy szükség van először a bűnösségünk hangsúlyozására Isten igéje alapján, hogy az elveszett voltunk, az aztán sarkaljon Krisztus keresésére. Sarkaljon arra, hogy megtaláljuk Isten előtt mégis a kegyelmet. Ez az elveszett volt tehát, ami odahajt Jézus golgotai keresztjéhez. Ezért hát gyakran szükséges az is, hogy Isten igéje szembesítsen minket a bűneinkkel. Ahogy szó volt róla, ez Isten idegen munkája. Mert ő nem ezt a végcélt akarja elérni, hogy éppen elítéljen mindenkit, hanem természetesen ezáltal is arra akar sarkalni minket, hogy mégis a célegyenesbe juthassunk, és elérjük a célt. Azért szükséges tehát, hogy a saját munkáját is elvégezhesse bennünk, szükséges tehát, hogy a kegyelem hangja is megszólalhasson, miután a bűneinket beláttuk, és ebben az ige szakaszban tulajdonképpen éppen ez történik. Nem véletlen, hogy sok másik Zsoltár mellett is persze, de ez a 103. is egy nagyon kedvelt ének Isten népe körében, hisz kedves és gyönyörű szavakkal ecseteli Isten hűségét és irgalmát. Az isteni szabadításról beszél, arról a kegyelmes könyörületről, amit Isten az övéi iránt tanúsít. Tehát miképpen is bánik az emberrel az Úr? Azt mondja, hogy miként bánik az elnyomottakkal Isten. Ez a kezdő sorunk ez volt. Nem mindenki ez egyformán viszonyul ugyanis, nem mindenkinek ajánlja fel az örök haragja helyett a magas szeretetet és a messzire elvetett bűnöket. Dávid sokszor így fogalmaz, hogy az elnyomottak felé fordul az Úr. Ezzel a kegyelmes bánásmóddal. Hát ő, aki Izrael királya volt, mindenek felett való úr az országban, hát érdekes, hogy ő beszél az elnyomottakról, hiszen hát őt sokkal inkább az elnyomó közé kellene sorolnunk, legalábbis mondjuk Úriás esetét ide kell sorolni, akit ha az ellenség keze által is, de végső soron mégis ő az, aki megöletett, és elrabolta tőle a feleségét, hogy így tegye legálissá maga bűnét. Hát hogyan lehet akkor Izraelnek ez a királya az elnyomottak között? Miként vonatkoztathatja saját magára ezt a Zsoltárt? Hát úgy, hogy ez nem csak szó szerint értendő. Szó szerint is volt, ő is elnyomott egyébként. Az egy másik kérdés, hiszen jól tudjuk, hogy mennyit kellett, évtizedekig kellett menekülnie és bujdosnia Saul elől. De mégis az is benne van, hogy az alázatos, a szegény, az elnyomott, az a Szentírásban tulajdonképpen az Isten félőket jelenti. Azokat az embereket, akik nem más emberek előtt alázatosak és elnyomottak elsősorban, hanem mindenek előtt Isten előtt alázzák meg magukat. Jézus szavaival úgy is mondhatnánk, hogy ők a lelki szegények. Azok az Isten félők, akik úgy tekintenek Istenre, mint egyetlen támaszukra. Éppen az énekünk szerzőjét, ha megnézzük, és lefordítjuk magyarul a nevét, akkor tulajdonképpen Isten félő Gellértnek mondhatnánk, és a Krisztián meg Krisztusból származik, tehát egy ilyen istenfélő keresztény emberré kell nekünk magunknak is lenni, ha nem is a nevünkben hordozva ezt, hanem lelki értelemben. És ha így tekintjük ezt a Zsoltárt, akkor sokkal érthetőbb már, hogy hát egyfajta kegyelmes magatartást kínál ugyan Isten, de ez mégsem teljesen feltétel nélkül való, mert azt mondja, hogy hát ez az istenfélőknek szól, az elnyomottaknak, az Isten előtt alázatosaknak, vagy a lelki szegényeknek, és nem pedig azok, akik Istennel szemben hadakoznak, akik nem törődnek az ő szavával. Hát a haragoldó megbocsátás, az nem szemhunyásból fakad Istennél. Nem azt mondja, hogy hát észre se vettem, hogy mit követtél el, ezért hát most így a keblemre ölellek, úgymond, és nem is azt mondja, hogy nem számít, hogy mit tettél, hanem azt mondja, hogy Isten törvényesen és igazságosan bánik azokkal, akik keresik és félik őt. Nem jogi értelemben persze, nem egyszerűen egy peres eljárásról van szó, hanem az Isten törvénye azt is kifejezi, hogy az ő akaratát jelenti. Azt jelenti, ami az ő szíve szerint való. És ebbe mellesleg beleférhetne egy ítélet is, hogyha arra gondolunk, talán többen látták a televízióban, hogy feladta magát, nem is tudom már hány éve követte el a tettét, a pécsi taxis gyilkosságnak a tettese, és saját maga jelentkezett, hogy hát nem tudja ezt már magába tartani, és úgy vallott, hogy ő közben keresztényé lett, és hát most pont azért kell neki bíróság elé állnia, és meg is fogja minden bizonnyal kapni az ítéletet, hiszen saját maga is bevallotta az egészet, és hát ilyen értelemben nem lesz kétséges. A bíró még meg is kérdezte, hogy tudatában van-e annak, hogy ez mivel jár. Hát tudatában van, de azt mondja, hogy ezt kell tennem, mert ez az igazságnak megfelelő. Nem kibújni akar, és nem azt mondja, hogy én már megtértem, akkor hagyjatok békén itt a jogi procedúrával, akkor én most már bűnbocsánatot kaptam, és nem is kell börtönbe mennem. Hát nem ez fog vele várhatóan történni, hanem hát a tettének megfelelő ítélet lesz a vége, és mégis, ha valóban keresztényé lett, akkor ebben tapasztalja meg Isten kegyelmét, szeretetét, bűnbocsánatát. Furcsa ez persze sok szempontból, Már csak azért is, mert ha az Úr igazságosan és törvényének megfelelően bánik velünk, akkor az halálos ítéletet jelent számunkra. Akkor a kárhozatot kell, hogy kapjuk. Hát akkor most hogyan is van ez? Hát a titok nyitja az, hogy Isten igazsága az valami másfajta igazság, mint az ember igazsága. Az ember igazság rátekint a törvényre, aztán rátekint az emberre, elkövetett bűnére, aki megszegte a törvényt, és végül aztán az igazság nevében elítéli a bűnöst, mert a törvény előírása szerint ezt érdemli. És félelmetes ez a precizitás, és egyben igen könyörtelen. Ha korrupció nélküli, személyválogatás nélküli lenne a társadalmunk, és az igazságszolgáltatás benne, akkor így kellene működjön minden esetben. Hát sajnos a visszásságok miatt ez nem mindig történik, meg sokszor botlunk abba, hogy egyesek pátra megszeghetik a törvényt, és mégsem kapják meg a méltó büntetésüket. De azt tudjuk, hogy Isten országában nincsen korrupció. Nála nem azt jelenti a kegyelem, hogy ki lehet valahogy csúszni az igazságszolgáltatás alól, meg nem azt jelenti, hogy meg lehet találni a kiskapukat a jogszabályokban, hogy azt mégse büntessék majd meg. És Isten nem is személyválogató, ő előtte nem lehet azt játszani, hogy én ez vagyok, és amaz vagyok, és ezért én mentességet élvezek, bármilyen indokkal. Nála személyválogatás nélkül működik minden, és így, amíg az emberi törvénykezés áll előttünk, addig ez igen könyörtelennek tűnik. Hát ez alapján elég merész állításnak tűnik, hogy a bűnös Dávid hát oda sorolja magát az elnyomottak közé, az istenfélőkhöz, és egész merész dolog tőlünk is talán, hogy magunkat hívőnek merjük gondolni, és úgy hiszük, hogy megállhatunk Isten előtt. Hogy nekünk tiszta, úgymond a lelki ismeretünk. Persze elő is fordul, hogy akár hitetlenek felől ilyen vád érkezik, hogy hát mi hogy képzeljük ezt? Hogy merünk ilyennek leátszani, vagy ilyennek tartani magunkat, akik megállhatunk Isten előtt? Hát nem nagy képűség valójában úgy tekinteni magunkra, mint akik Isten szemében kedvesek, kegyelmet nyertek vagyunk, mint akik egy szemernyivel is jobbak lehetnénk másoknál. Hát emberi fogalmakkal valóban nagyképűen hangzik ez bizonyára, de Isten törvénye és az ő igazsága mégis más. Mert a törvénye az, hogy a bűnös büntetést érdemel egyik oldalról, de van egy másik törvénye is, amelyet már a teremtéskor kijelentett, és aztán a megváltásban megvalósított. Eszerint az a törvény is elérhető számunkra, amely a bűnbakot bünteti meg. Az elkövetőnek pedig megbocsát ennek fényében. Mert bizony Isten igazsága azt követeli, hogy a bűnös elnyerje méltó büntetését. De van egy másik igazság is, és ez a megigazítás. Amikor valóban a bűnbakra veti a vétkeinket, és minden elképzelhető távolságnál messzebbre űzi azt, ezt jelképezi Izrael számára, amikor évente a nagy engesztelés ünnepén a pusztába űzik el a bűnbakot. Jelképesen rá testálják Izrael egész bűnét, és elzavarják, hogy menjen a pusztába, és vigye el ezt a sok bűnt, és így szabaduljanak meg. Hát így lehetséges, hogy bár a tetteink alapján nincs igazságunk, Krisztus tette alapján mégis lehet. Ahogy Pál is mondja a Filippi levélben, hogy nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Tehát nem a magunk állapota, a maga mélete, vagy a tetteink tesznek méltóvá arra, hogy Krisztusének tartsuk magunkat, hanem arról van szó, hogy Isten szeretete és igéje alapján mondhatjuk ezt hitből. A törvény, cselekedeteink, ezek mind vádolnak és elítélnek, és nincs igazságunk általuk, és akkor bizony tartanunk kell Isten igazságos bánásmódjától, mert minden cselekedetünk csak bűn Isten szemében. Az evangélium alapján azonban mégis meg tud változni a helyzet, és kiderül, hogy Isten a Golgotán kijelentett törvénye és igazsága egy másfajta bánásmódot hoz magával, akik az elnyomottak, akik az alázatosak közé tartoznak, és oda roskadnak a kereszt tövébe, és hisznek a megváltóba, azoknak Isten a kegyelmét adja meg. És így akar ő megigazítani minket, és elvezetni erre az igazságra az embert. Úgy, hogy például megismerteti magát, ahogy Izraellel is, és aztán a tanítványokkal, és rajtuk keresztül, aztán a keresztényekkel is megismertette magát Isten. Mózes például rámutatott arra, hogy majd el kell jönnie annak a prófétának, aki mindenkinél nagyobb lesz, aki Jézusban el is érkezett hozzánk. Mózessel megismertetett útja pedig nem volt más, mint tulajdonképpen a keresztút. A népével is megismertetett cselekedetesen más, mint a megváltás. Hát ezért ismertette meg magát a tanítványokkal Jézus, és ezért ismertette meg hatalmát a sok beteggel is, akiket meggyógyított, de a sok bűnössel is, akár a bűnös asszony, vagy a házasságtörő asszony legyen, vagy bárki más, éppen Zákeusra is gondolhatunk, és bármelyikre a sok példa közül, hát ezért ismerteti meg magát igéjében mindannyiunkkal, hogy megtaláljuk benne a bűnbocsátó Istent. Mert egyszerre érvényesíti az igazságát, és gyakorolja a kegyelmét. Volna bőséges oka megfeddeni, sőt elítélni az igazság alapján. Senki nem mondhatja el, hogy megállhatna előtte a saját érdemei szerint. És mégis az egész üdv történet Mózestől kezdve is a most zengő Zsoltárig is mutatja, hogy Isten nem csak igazság, hanem kegyelem is. Hát ezért emlegeti a Zsoltáros az ég magasságát a földhöz képest, mint egy Isten szeretetének a nagyságát szemléltetve, vagy így emlegeti keletet és nyugatot, mint a hátunk mögé vetett bűneink távolságának nagyságát. Jézusért, ő rá tekinthetünk most. Az amerikai jogrend, és hát bizonyára más helyen is azért van hasonló, ismeri az úgynevezett kettős kockázat elvét. Ez szerint nem lehet ugyanazért a bűnét valakit kétszer elítélni, illetve nem lehet ugyanazért a bűnét két személyt elítélni, mármint most nem, hogyha több a tettes, hanem egy esetben. Tehát ugyanazért később, ha kiderülne az igazság, akkor nem lehet még egyszer meghozni ezt az ítéletet. És már is készek a filmbeli történetek, például az, amelyikben a férj megrendezi a maga halálát, és aztán így kezd új életet egy másik nővel, és hát úgy intézi, hogy a feleségét ítélik aztán el gyilkosságért. De később kiderül minden. Kiderül az, hogy ő él, és hát távoli városban ugyan, de mégiscsak, csak előkerül az, hogy ő megjelenik a színen, és hát a fordulata úgymond a filmnek az, hogy a végén valóban gyilkosság lesz belőle, és a feleség megöli a férjét. De ekkor már nem ítélhetik el őt, mert azt a büntetését ő már letöltötte. Most bizonyos értelemben így van ez az evangéliumok alapján is, csak persze nem úgy, hogy valaki követi el ezt mással, hanem tulajdonképpen egyszerűen arról van, hogy Jézus maga vállalja fel ezt a büntetést, amit az általunk elkövetett bűnök miatt kellene, hogy sújtson minket. És így már nekünk nem kell másodszor is bűnhődnünk. Így érvényesül valahogy Isten világában a törvény és az igazság egyszerre. Nem egymással szemben dolgoznak most már, hanem együtt munkálkodnak értünk. És hát így kerül végül ki, vagy így derül végül ki, hogy ha Isten még feddett is, ha büntetett is, ha ítéletet gyakorolt is, bármit is tett a népével, ő mégis mindig irgalmasnak és kegyelmesnek bizonyult. Képzeljük kicsit magunkat egy New Yorki sugárúton, amely az óceántól vezet befelé a kontinensre. A felhők, karcolók ott magasodnak fölöttünk mindenütt, és elzárják az irányt dél és észak felé. Így hát marad az, hogy kelet és nyugat irányában haladhatunk korlátlanul, illetve marad az, hogy felfelé tekinthetünk az égig. Hát valami ilyesmi az, amit az oltárostár most elénk, amikor Isten szeretetének a nagyságát magasztalja. Megragadó ez a vallomás, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Bemutatja, milyen Isten igazi hozzánk forduló szeretete, mert sokan állítják egyébként, hogy hát az Ószövetség, meg az Új Szövetség az annyira különbözik, hogy hát két különböző Isten van, vagy konkrétan is ezt állítják egyesek, vagy egyszerűen csak majdnem ezt állítják, és hát a szövetség két különböző Isten mutat, az Ószövetségben ott van egy Isten, amely bosszúálló, haragos, büntető, gyilkoló, és ott van az Új Szövetségben egy szerető, irgalmas és kegyelmes Isten. Ha nézik így, és vallják ezt, és az egyház történetben is újra és újra jelentek meg ilyen tévtanítók és szekták, de azért jobb, ha elolvassuk alaposan az Új Szövetséget is, akár a legvégső ponton a jelenések könyvét, amelyben igenis tudjuk jól, hogy az az Isten, aki Jézus Krisztus atya, viszont ő maga a haragjának poharában a túlcsordulást adja elén, kijönti az ítéletét mindazoknak, aki Krisztust elutasítják. Hát így derül ki, hogy nem lehet szétszakítani Istenssel, nincs belőle kettő, és nincs két különböző fajta, nem lehet egymás mellé se rendelni Isten. Igazság, jog, de egyáltalán irgalom és szeretet gyakorlása által munkálkodik ebben a világban. De azt is megállapítja Dávid, hogy az irgalma és szeretete az le tudja győzni az alázatosak és istenfélők számára a haragot, az ítéletet. Hát amilyen magasan van az ég a föld fölött, mondja, olyan nagy az ő szeretete. Hát nagyon érdekes, hogyha arra is gondolunk, hogy a tudomány próbálja megállapítani, úgymond az ég magasságát, legalábbis abban az értelemben, milyen messzire lehet ellátni teleszkópokkal és más műszerekkel, és aztán volt egy írás magyarázó, aki szinte kikarikírozott, hogy hát csak kutassátok, csak nézzetek egyre messzebbre, 8 milliárd fényévre, vagy 15 milliárdra, vagy ki tudja mennyire, és akkor hozzátesz, hogy hát rendben, csak ezzel tulajdonképpen Isten kegyelmének a nagyságát csak növelitek. Hiszen akkor még nagyobb lesz, ha még messzebbre akarunk látni. Valóban minden esetre, ha Isten irgalmát és szeretetét próbáljuk valahogy megragadni, akkor nincs hozzá mértékünk, amivel ezt fölfoghatnánk. És irgalmának az az alapja, hogy ismer minket. Nem az az alapja, hogy félre ismer, és jobb színben tűnünk fel előtte, mint amilyenek vagyunk. Ő nagyon jól tudja, azt mondja a Zsolt, hogy porból vagyunk, és mégse apró porszemcsének tekint minket, amelyen taposni lehet, hanem szeretetével hajolj le hozzánk ez az Isten a magas égből. Egy másik érdekesség talán még, amikor a kelet-nyugat irányt választja a zsoltáros, hogy ilyen messzire hajítja el a vétkeinket, fölveti valaki, hogy hát milyen jó ez, hogy ezt választod, és nem észak-delet, mert ha tulajdonképpen a föld gömbölyű volt, tehát nézzük, hát észak és dél legfeljebb olyan 20 000 kilométerre lehet egymástól, mondja. De hát ha kelet-nyugat irányba megyünk, akkor körbe tulajdonképpen határtalan, és ilyen értelemben is jobban jelzi azt a nagyságot, amit hát a zsoltáros egyáltalán el tudott nyilván annak idején képzelni, hogy milyen messze van a látóhatár két végső pontja kelet-nyugat irányban. Minden esetre azt mondja nekünk, hogy mi por életünk az olyan mulandó, de Isten irgalma örökké tartó. És mindazok, akik alázatosak és istenfélők, akik az ő kegyelmében bíznak, akik a Golgotáról induló irgalmat, a vérrel tisztított életet keresik, azokat mégis ez az örök irgalma átvezeti az örökké valóságba. Bár porból vagyunk, mégis olyan értékesnek tart bennünket, mintha aranyból lennénk. Az Úr örökké való voltával végasztalja a mulandó embert, hát a zsoltáros, hiszen más törékeny teremtményekbe vetnénk a reménységünket, akkor nem sokra mennénk vele. Csak akkor jutunk előbbre, ha az örökkévaló Istenben bízunk. Törvényre és igazságra várva, kegyelemre és irgalomra szorulva, éppen ezért nem máshol keressük a kapaszkodót, hanem fogadjuk el a Jézusban nyújtott isteni békejobbot. Amen. Imádkozzunk. Elnyomottak, igazságos és irgalmas Istene, áldunk téged azért, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk, hanem a te csodálatos hűséged és kegyelmed szerint. Megvalljuk, hogy Izrael népéhez hasonlóan mi magunk is álhatatlanok vagyunk, hűtlenül elfordulunk tőled és Golgotán szerzett váltságottól, megvetjük fiat szavát és áldozatát, újra és újra csak a bűn útját járjuk. Áldunk téged, hogy mégsem vétkeink alapján fizetsz meg nekünk, hanem vállaltad a bűnbak szerepét. Köszönjük neked, Isten báránya, hogy kiontott véreddel hátad mögé vetetted bűneinket. Köszönjük, Urunk, hogy szereteted messze magasabb, mint az ég, ezért bűneinket kelet és nyugat távolságánál is messzibre hajítottad. Így minket hát elnyomottál szegényé, hogy alázatot tanuljunk, de gyakorold is rajtunk törvényedet és igazságodat, mindenek előtt pedig irgalmadat és szeretetedet. Amen.